Krisztus, kedves hallgatóim! A kibontakozó tübingeni iskola jelentékeny alakja a német katolikus szellemi élet fontos szereplője volt a 19. század első felében, Johann Baptist Hirscher. Hirscher a Ravensburg közelében fekvő Altengartenben született 1788-ban, igen szegény parasztszülők gyermekeként. A konstanci gimnáziumban tanult tehetős pártfogók jóvoltából, ezt követően pedig a papi hivatásra készülve 1807-től Freiburg egyetemére került, két évvel később pedig tanulmányait a merseburgi papi szemináriumban folytatta. 1810-ben Konstanzban szentelték egyházmegyés pappá, majd két évig az Elwagen melletti Reulingenben szolgált lelkipásztorként. Innen került át az Elwageni szeminárium tanári karába, 1817-ben pedig Tübingen egyetemére nyert kinevezést a morális és pasztorális teológia professzorává, ahol egészen 1837-ig tanított. Ebben a minőségében egyik jelentős alakja lett az ekkor már körvonalazódó, a katolikus megújulás szellemét képviselő tübingeni iskolának alapítója és munkatársa, a máig igen jelentős Theologische Quartalschrift című szakfolyóiratnak. Ezekben az évtizedekben Johann Sebastian von Drey szellemi hatás alatt dolgozta ki új szellemiségű, a szentírásra és a dogmatikai hagyományra támaszkodó morálteológiai rendszerét, amely hírnevet és elismerést hozott a számára. Részben ennek, részben ordináriusa, a stuttgarti püspök nézeteivel szembeni bizalmatlanságának köszönhető, hogy 1837-ben elfogadta a Freiburgi Egyetem meghívását az erkölcsteológia és vallástudomány tanszékre, ahol egészen 1863-ig tanított. Ebben az évben visszavonult a tanári munkától, és 1865-ben Freiburgban meghalt. Hirscher a mindennapi életre alkalmazva dolgozta ki a katolikus elkölcstan rendszerét, a morálteológia világában igyekezve érvényre juttatni a tübingeni iskola pozitív történeti szemléletét. A szentírásból és a hagyományból az azzal szembesített hívő egyén üdvre való törekvéséből igyekezett felépíteni a maga gondolatmenetét, amelyet a késői utókor a personális, kérügmatikus erkölcs teológia megalapozásaként értékel, hiszen egész rendszerét a személyes szabadságra, mint az ember antropológiai lényegére építette. Szintézisében az emberből, mint az értelem, a szabadság, a lelkiismeret és az érzelmi gazdagság birtokosából indult ki, aki eredendően irányul élete folyamatában az üdvösségre, a jóra, Isten országának ígéretére. Ezt a kiinduló állapotot rombolja az ember életében a bűn, orvoslására pedig a kegyelem és az egyház üdv és kegyelem közvetítő küldetése kínálkozik, amely módot teremt arra, hogy a kereszténység már e világi létében morálisan jó közösségi formákat és életvezetési modelleket alkosson a maga számára. Hirscher ennek megfelelően élesen elutasította azt a hagyományos szemléletet is, amely a morálteológia elveit a dogmatikából redukálta, pusztán annak alkalmazásaként értelmezte, viszont vallotta azt is, az erkölcsteológia feladata és joga, hogy a hívő életre vonatkoztatott módon maga is tárgyalja az alapvető dogmatikai állításokat. E törekvése megvalósítása során különösen az Evangélium és a Teológia és Skolasztika viszonya című művében megfogalmazott gondolatai szerint összeférhetetlenséget látott az evangéliumi hit és hagyomány értékvilága és a skolasztika spekulatív gondolati építménye között, és gyakorló lelkipásztorként is a biblikus egyszerűség mellett foglalt állást a pedáns skolasztikus módszerek ellenében. morálteológiai rendszerének ez a felépítése József Kleidgen, Matthias József Schében és a korai neotomisták bírálatát váltotta ki, ám megoldásai a 20. századi morálteológiában, különösen a II. Vatikáni zsinat után számos követőre leltek. Hilscher a morális mellett számos más teológiai témával is foglalkozott, így évesen elutasította az evangéliumi szellem elhanyagolásának vádjával kora skolasztikus mozgalmának nézeteit, fiataloknak írt katekizmusában pedig szigorúan evangéliumi szellemben igyekezett bevezetést adni a hit titkaiba. Szószólója volt a papképzés reformjának, az egyház belső megújulása ügyének, a liturgia korszerűsítésének. Reform szellemű írásai közül a Napjaink egyházi állapotai című írása Indexre is került. Elméleti működése mellett népszerű lelki pásztor, elkötelezett szociális apostol, kora egyházpolitikai küzdelmeinek részese volt, de fogalmazott meg elgondolásokat a liturgia megújítása, a papképzés reformja, az egyházmegyei zsinatok megtartása és az egyházon belüli véleményszabadság tárgyában is, elvei gyakorlatba való átültetése során pedig több árvaház alapításának gondját is magára vállalta. A katolikus tübingeni iskola legjelentősebb alakja, a katolikus ökumenikus teológia megteremtője kétségkívül Johann Adam Müller volt. Müller a luteránus többségű württembergi Ingersheimben született 1796-ban egyszerű katolikus szülők gyermekeként. 1815-től tanult teológiát az Elwageni Teológiai Fakultáson, majd a Tübingeni Egyetemen, ahol Johann Sebastian Drey is a tanára volt. 1819-ben szentelték pappá, majd rövid ideig lelkipásztorként szolgált. 1822-ben lett az egyháztörténelem magántanára, ezt követő tanulmány útja során pedig a kor olyan vezető luteránus teológusaival ismerkedett meg, mint Philipp Marheinecke vagy Friedrich Schleiermacher. Rendes professzori kinevezését 1828-ban nyerte el. A következő években sorra jelentek meg művei, amelyek komoly elismerést hoztak számára. Az 1830-as évek elején egészsége megrendült. A Müncheni Egyetemre történő kinevezését meg elfogadta 1835-ben, folyamatos gyógykezelése miatt azonban már nem tudott a katedrára lépni. 1838-ban pedig Münchenben távozott az élők sorából. Müller már első munkájában érvényre juttatta azokat az elveket, amelyek a tübingeni iskola sajátjai. A történeti fejlődés elvét, a patrisztikus hagyományhoz való visszatérés igényét, a felekezetek közötti közeledés és kiengesztelődés szándékát. Müller a katolicizmus fogalma alatt nem mást értett, mint az ősegyház osztatlan hagyományát, amelyet Athanasius könyvében történeti anyagon is bizonyítani igyekezett, és ugyanezt a történeti érdeklődését érvényesítette Szent Anselm életművét elemző munkájában. Legjelentősebb műve az 1832-ben megjelent szimbolik, a katolikus és protestáns hitvallási, dogmatikai hagyomány összehasonlító elemzése volt, amely a tanítás néhány fő kérdése köré csoportosítva sorra vette mindazt, ami elválaszt és ami összeköt, és arra a következtetésre jutott, hogy a Krisztus központúság olyan összetartó erőt jelent, amely mellett a konfesszionális eltérések eltörpülnek. Protestáns és katolikus oldalról is élénk vita fogadta ezt a nézetét, főképpen pedig a keresztény egység gondolatára épülő egyháztanát és a skolasztikus hagyománytól eltérő fundamentumra épített antropológiáját. Összefoglaló munkái közül patrológiai és egyház történeti szintézése csak korai halála után látott napvilágot, ám nézetei széles körben, így a római iskola felfogásában és az első vatikáni zsinat döntéseiben is meghatározónak bizonyultak. Későbbi utókora főleg ökumenikus működését értékelte, a nevét viselő Müller Institút ma is a felekezetközi párbeszéd egyik legfontosabb fóruma a keresztény világban. Írói tevékenységének egészét átható célja a hitnek történeti alakzataiban, felekezeti és hitvallásos változataiban való megragadása és bemutatása volt. Ennek a szándéknak a megvalósítása érdekében számos ókeresztény és középkori témát, interkonfessionális diskurzus dolgozott fel. Müller kitűnő ismerője volt a patrisztika és skolasztika világának, amelyek anyagából újból és újból hittételek és hitértelmezések történeti alakváltozásait igyekezett értelmezni. Éppen történeti kiindulópontja miatt lett az ultramontanizmus heves ellenfele és bírálója, aki magát az egyházat, annak hitét, egységét, hierarchikus struktúráját is történeti változás és fejlődés eredményének tekintette. Müller foglalkozott a kortárs bölcselet kérdéseivel is. Hegel által a spekulatívnak és meddőnek vélt dialektikáját például igen határozottan a romantikus historicizmus pozíciójából utasította vissza. Legfontosabb munkájában a már említett szimbolikban az egyes keresztény felekezetek dogmatikai elveit és hitvallásait összevető kézikönyvben fejtette ki nézeteit, amely azóta is a katolikus ökumenizmus tankönyvének alapvetésének számít. Ez a mű egyszerre rendszerezési kísérlete a katolikus hittudománynak, de egyben dogmatörténeti és hitvédelmi mű, valamint a felekezetközi párbeszéd alapanyaga. Első bevezető részében Müller tematikus rendben elemzi a fontosabb hitállítások katolikus, valamint protestáns a reformátorok idejére visszamenő értelmezéseit. A második rész tárgya a reformált egyházak újabb hitágazatainak vizsgálata, az egyes felekezetek tanításának összevetése. Végső következtetése talán úgy foglalható össze, hogy az általa vizsgált keresztény közösségek közül a katolikus egyház annak hite áll a legközvetlenebb kapcsolatban a hagyománnyal, a kereszténység legősibb formájával. Müller a felekezeti viták világában meglehetősen szokatlanul tárgyilagos elemzésének végeredménye az is, hogy a katolikus tanítást belső elméleti koherenciája miatt is többre lehet tartani, mint a belőle kivált közösségek hitét, ám ez utóbbiak mindegyike is hordoz valamit a közös keresztény üzenetből. A felekezeti türelem és a felekezetközi párbeszéd lehetőségének felvillantásán túl Müller érdeme az összehasonlító valláselemzés módszerének a keresztény tanításra való alkalmazása. Ezt az eljárást Müller után hamarosan Joseph Kleidgen általános teológia és filozófia történeti módszerként alkalmazta, Joseph Matthias Schreben dogmatikai szintézisében pedig ugyancsak komoly szerep jutott a fejlődő hitágazatok történeti összevetésének. Müller pozitív teológia iránti vonzalmának köszönhetően a keresztény hagyomány egészét egy olyan szerves fejlődés eredményének tekintette, amelynek értelmezése lehetetlen tehát a patrisztikus alapok, mint az egyház valódi katolicitásának hordozói tekintetbevétele nélkül, erre irányuló próbálkozásai eredményeit foglalta valójában össze, a Szent Athanázius életét és művét elemző munkájában, amely módot adott Müller számára az atyák hagyományához visszanyúló antropológiája kidolgozására. Korai halála miatt az egyházatyák korát és az egyházat történetét tárgyaló Patrológia és egyháztörténet című szintézisei befejezetlenül maradtak, csak halála után láttak napvilágot, nézetei azonban a pozitív és az ökumenikus teológia kidolgozásának folyamatára később igen jelentős, egyebek között a később kibontakozó római iskola nézeteire nagy hatást gyakorlónak bizonyultak. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.